Szent e nap a mi Urunknak, ne bánkódjatok tehát, mert az Úrnak öröme a ti erősségetek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. A mi Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Mózes első könyvének 25. részéből, a 27. verstől a 34. versig terjedő szakaszból, valamint a 27. rész 34. versétől a 38. versig terjedő szakaszából. És felnövekedének a gyermekek, és Ézsau vadászathoz értő mezei ember volt, Jákob pedig szelíd ember, sátorban lakozó. Szereti vala azért Izsák Ézsaut, mert szája íze szerint vala a vad. Rebeka pedig szereti vala Jákobot. Jákob egyszer valami főzeléket főze, és Ézsau megjövén, elfáradva a mezőről, mondta Ézsau Jákobnak: engedd, hogy ehessem a veres ételből, mert fáradt vagyok. Ezért nevezzék nevét Edomnak. Jákob pedig mondta: add el hát nékem azonnal a te elsőszülöttségedet. És mondta Ézsau: íme én halni járok, mire való hát nékem az én elsőszülöttségem? És mondta Jákob: esküdjél meg hát nékem azonnal, és megesküvék néki, és eladá az ő elsőszülöttségét Jákobnak. És akkor Jákob ada Ézsaunak kenyeret, és főtlencsét, és evék, és ivék, és felkelt, és elment. Így veté meg Ézsau az elsőszülöttséget. Amint hallotta vala Ézsau az ő atyának beszédét, nagy és igen keserves kiáltással felkiálta, és mondta atyának: áldj meg engem is, atyám! Ez pedig mondta: a te öcséd jöve el álnoksággal, és ő vevé el a te áldásodat. Az pedig mondta: nem méltán hívják-e őt Jákobnak, mert immár két ízben csalt meg engemet. Elvevé elsőszülöttségemet, most pedig áldásomat vevé el. És mondta: nem tartottál én nékem is valami áldást? Felele Izsák, és mondta Ézsaunak: íme uraddá tettem őt, és minden atya fiát szolgául adtam néki. Gabonával és borral is őt láttam el. Mit műveljek azért immár veled, fiam? Mondta Ézsau az ő atyának: avagy csak az az egy áldásod van én nékem, néked, atyám. Áldj meg engem, engem is, atyám. És felemelé szavát Ézsau, és sírt vala. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Dicsőítünk és magasztalunk téged, mennyei atyánk, mint ennek a világnak egyedüli urát, teremtőjét, fenntartóját, gondviselőjét. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te mindenható Isten vagy, és mégis kész vagy közösségben lenni velünk nyomorult emberekkel. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy ahogy megígérted, sasszárnyon hordoztál mindeddig bennünket, és köszönjük azt, hogy olyan sokszor és sokféleképpen tapasztaltuk meg a te gondoskodásodat, a te szeretetedet, a te kegyelmedet az elmúlt héten is. Te látod, mennyei atyánk, hogy mennyire éhezzük és szomjazzuk a te jelenlétedet, a te igazságodat, a te áldásodat, de elsősorban veled szeretnénk közösségbe kerülni. Téged szeretnénk megismerni az Úr Jézus Krisztusban, téged szeretnénk jobban szeretni, hűségesebben szolgálni, és hozzád akarunk közel kerülni, és nem csak az áldásaidért akarunk téged keresni, hanem azt szeretnénk, hogy te légy az első és a legfontosabb az életünkbe. Könyörgünk, hogy a te szent lelked jelenlétével ajándékozz meg bennünket, te töltsd be minden szükségünket, és te készíts helyet a szívünkben a te jelenlétednek, a te áldásaidnak, és azért könyörgünk, hogy hadd lehessünk áldottá, és hadd lehessünk mások számára is áldássá. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy te változtasd meg a mi jákobi csaló természetünket, ne hagyd, hogy Jákobok maradjunk ezután az Isten tisztelet után is. Mutasd meg abban irántunk való szeretetedet, hogy nem hagysz Jákobként kimenni a templomból, hanem Izraellé, a te harcosoddá formálsz bennünket. Így könyörgünk hozzád, hogy te éltess bennünket a te igéddel, te szólj hozzánk, és add, hogy mindazt, amit itt megértettünk, azt tudjuk a te dicsőségedre megélni. Áld meg, kérünk, mennyei atyánk az ige hirdetőjét, és bennünket, hallgatókat is, hogy tudjunk neked engedelmeskedve tovább menni az életünk útján. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen.
Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 12-től 17-ig terjedő verseiben. Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem láthatja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon és sokakat meg ne fertőzzön. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta első szülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, elutasították, mivel a megtérés útját nem találta meg, noha könnyek között kereste. Kedves testvérek, Nagyrozvágyon a parókia udvar meglehetősen nagy méretű, és sokat nyírtam ott a füvet fűnyíróval, sokat segítettek presbiterek is benne, és az egyik őszön kivágtunk néhány akácfát az udvaron. Hát a következő tavaszon félelmetes mértékben kezdett el burjánzani. A kivágott akácfák 2-3-4 méteres környezetében az akácnövés. Rengeteg ilyen akácnövés jelent meg. Hihetetlen gyorsan is növekednek ezek. Hát olyan sokat nem foglalkoztam vele, ahogy nőtt a fű, eljött a fűnyírás ideje, az akácnövéseken is áttoltam a fűnyírót, és a fűnyíró végezte a dolgát, levágta ezeket. Aztán azt vettem észre, hogy bár levágom őket, mégis mindig újrahajt, és ugyanolyan gyorsan. Nem baj, jön a következő fűnyírás, megint letolom. Úgy történt. Aztán a harmadik vagy a negyedik fűnyírás után azt vettem észre, hogy egyre nagyobbakat koppan a fűnyírónak a kése. Egyre erősödik az a kis akácnövés. Hiába vágom le 4-5 centi magasságban, annak a törzse erősödik. Hát nem volt mit tenni, tudtam, hogy ha ez így megy tovább, akkor a kést minden fűnyírás után élezni kell, egyszer meg majd el is töri. Ezért megpróbáltam ezeket kihúzni. És volt bizony, amelyik úgy megerősödött, hogy már nem bírtam kihúzni. Olyan erős gyökeret eresztett, ilyenkor elő kellett venni a fejszét, vagy az ásót, hogy ki tudjam emelni a helyéről. De amikor elkezd így terjedni az akác, akkor bizony ott éveken át tartó küzdelem következik, gyakorlatilag azt mondhatjuk a pázsitunkért, vagy a kertünk. Azért mondtam el ezt, mert erről beszél a mai igényben hozzánk az Úr. Figyeljünk egymásra, hogy a keserűség gyökere nehogy felnőjön közöttünk. Mert az is ilyen. Megjelenik itt-ott, hihetetlen gyorsan nő, és ráadásul, ha elvágjuk, akkor még tovább, még jobban fejlődik, állandóan küzdeni kell ellene. De hát mitől jelenik meg ez az ember szívében? Hogyan nő? Hát éppen úgy van ez, mint az akáccal. Vagy a mi portánkon indul meg, vagy a szomszédból, lehet ő vágott a kerítés mellett ki egy fát, át fog bújni az a kerítés alatt is, és meg fog jelenni az udvarunkon, aztán mi csak küzdünk ellene. Aki ezt nem teszi meg, azt fogja tapasztalni, hogy ebből az akácnövésekből hirtelen bokrok támadnak, egyre erősebbek, egyre terevélyesebbek, és mindent felemészt. Ha megjelenik beton mellett, a betont is feltöri, felnyomja. Az egyik tehát, amikor kívülről jön valamilyen gond, valamilyen probléma éri az embert, elgyengül, megerőtlenedik a megpróbáltatások a körülményei alatt, és elkezd roskadozni a térde, elkezd remegni a keze. Nem egyformán kapjuk a terheket. Nem egyformán kapjuk a terheket az Úrtól, és legfőképpen nem egyforma a teherbírásunk. Vannak, akik azt mondják, hogy Mit jelent depressziósnak lenni? Ismerek én is ilyet, nem is egyet. Mi az, hogy depresszió? Ilyen nincs is, csak nyafogás. Szedje össze magát, aztán csinálja a dolgát. Ne magával foglalkozzon. Van, aki szinte megnyomorodik valamilyen probléma alatt, a másik meg azt mondja, hát mit kell ezzel ennyit foglalkozni? Túl kell rajta lépni. Ez semmi. Másnak ennél sokkal nagyobb dolgai, sokkal nagyobb bajai vannak. Neki is igaza van, de ha ez a másik nem kapott annyi erőt, ha ideggyenge, idegileg gyengébb, mint más, mit tehet ő róla? Akkor nem az a megoldás, hogy agyonnyomjuk őt azzal, hogy megítéljük, és azt mondjuk, szedd össze magad, hanem az, hogy odaállunk mellé, hogy figyelünk rá, hogy támogatjuk őt. Azért van az erős, hogy hordozza a gyengét, hogy támasza és segítsége legyen. Nem azért van körülöttünk depressziós, magányos, elcsüggett, elfáradt, hogy leírjuk, hogy megszóljuk, hanem hogy ebben a nyomorúságos állapotában társai legyünk, akik segítik őt. Az más kérdés, ez egy speciális helyzet, vannak olyanok is, akik viszont úgy tűnik, mintha ebből a nyomorúságos állapotukból nem is igazán akarnának kiszabadulni. Állandóan panaszkodnak, nyafognak, és tulajdonképpen, amikor felkínáljuk nekik a segítséget, a megoldás lehetőségét, akkor mindig kitérnek, és mindig van valami újabb, amire hivatkoznak, de akkor ez lesz, de akkor az lesz, és azt veszük észre, hogy meg akar ez egyáltalán gyógyulni? Akar ez tényleg megoldást? És kiderül, hogy tulajdonképpen van, akinek ez jól esik. Az állandó panasz mellett mindig van valaki, aki őt babusgatja, segítgeti, szeretgeti, ráakaszkodik másokra. És hogyha van valaki, aki azt mondja, hogy figyelj, most már tovább ezt nem kísérem, meguntam, ezen már nincs többet segíteni, akkor elhagyja őt és keres másat, akit ugyanúgy próbál maga mellé állítani. Nyilván ez egy másik helyzet, itt már inkább betegségről beszélünk. Összességében nekünk a másik mellett kell állnunk. Tegnap este Köves engem körben voltunk együtt, és hát már közel 2 hónapja nem találkoztunk, vagy talán van is annyi, de olyan jó volt beszélgetni, megosztani azt, hogy kivel mi történt a nyáron, elmondani az örömöket, és tényleg együtt hálát adni a jó dolgokért, házasságkötésekért, gyermek, unoka születésért, és így tovább, meg jó volt megosztani a terheket is. Egyrészt azért, mert tudjuk, hogy a másik imádkozik érte majd, meg az is olyan jó volt, amikor voltak, akik elkezdték mondani, hogy köszönöm, hogy meglátogattatok. Köszönöm, hogy küldtétek az SMS-eket. Köszönöm, hogy felhívtatok, amikor bajban voltam, amikor nyomorúságban voltam. Akkor látszik, hogy ez nem csak egy baráti kör, hanem egy testvéri kör, ahol tudjuk egymás terheit hordozni. Ahol oda tudunk állni a másik mellé. Meg tudjuk erősíteni az éppen erőtlent. Éreztetni, hogy nem hagyjuk a másikat a bajában egyedül. És mi tudjuk, hogy ez nem csak baráti számontartás, kedvesség, hiszen ebben erő van. Mi a másikra nem csak gondolni szoktunk, ugye? Van, aki azt mondja, majd gondolok rád a vizsga idején, vagy majd gondolok rád a műtét közben. Mi nem csak gondolunk a másik emberre, hanem imádkozunk érte. És az imádságban óriási erő van. Látjuk, hogy nincs ereje, és gazosodik a kert, az udvar, és mi odaállunk mellé segíteni. Látjuk, hogy ellepi a másikat a szomorúság, talán már a Bibliát is egyre ritkábban nyitja ki, egyre lazább a kapcsolata a gyülekezettel, egyre kevesebbet jelenik meg a templomban, és mi utána megyünk. Segítünk, hogy a keserűség gyökerei fel ne növekedjenek az életében, és meg ne folytsák őt, tönkre ne tegyék őt. Mindez tehát nem csak emberbaráti szeretetből tesszük, hanem azért is, mert ezt kaptuk, ezt tapasztaltuk meg a mi Urunktól. Azt mondja az ige Jézusról, hogy ő a megrepett nátszálat nem töri el. A füstölgő mécsest nem oltja ki. Tessenek végig gondolni, mit jelent az, hogy megrepett nátszál. Még egy épp nátszál is. Mit jelent? Mi az, hogy épp nátszál? Mennyibe kerül? Mennyire lehet megvásárolni? Mire használjuk azt egy darab nátszálat? Semmire. Nem mondjuk azt, hogy hú, nekem nélkülözhetetlen, hogy most legyen egy nátszálam. Nem tartozik hozzá az életünkhöz. Nem tartozott hozzá régen sem. Egy nátszál nem oszt, nem szoroz. Hát még egy megrepett nátszál. Abszolút haszna vehetetlen. És azt mondja az Úr, én nem töröm el. Én nem látom abban örömömet. És ugyanígy egy füstölgő mécses. Hát mi az? Mi az, testvérek, egy füstölgő mécses? Az már fényt nem ad, csak büdös. Kormoz. Az már többet árt, mint használ. És azt mondja az Úr, én nem oltom ki. Én nem azért jöttem. Nem azért jöttem, hogy a ti életeteket, amelyik tényleg egy ilyen, mondjuk ki, egy haszna vehetetlen, egy hiába való, egy pocsék élet, telve bűnökkel, hitványságokkal, nem azért jöttem, hogy eltapossam. Megtehettem volna. De nem ezért jöttem. Hanem azért, hogy ezt a megrepett nátszálat egészségessé tegyem, és ezt a füstölgő mécsest újra életre keltsem, hogy betöltse küldetését. Hogy életet adjak. Nem életet kioltani jöttem, nem rombolni jöttem, hanem épp ellenkezőleg felépíteni, gyógyítani, megerősíteni. És ha Jézus Krisztus ezért jött, akkor mi, akik ebből a megrepett nátszál mi voltunkból meggyógyulhattunk, tartozunk azzal, hogy mások mellé odaálljunk. És ne legyintsünk rájuk, hogy ez a te problémád semmi. Aztán azt is tudjuk, hogy az Ószövetségben a felemelt kéz és a meghajtott térd kiemelt jellemzői voltak az imádságnak. Oda kell állnunk azok mellé, a testvérek mellé, akik megfáradtak az imádságban, a hit küzdelmében, mert vannak ilyenek is. Biztosan sokan találkoztunk már olyanokkal, olyan hívőkkel, akik valamilyen nagy bajban vannak. Talán családi problémával küzdenek, talán egészségügyi problémával. Rengeteget imádkoznak, talán még böjtölnek is, és egy idő után azt érzik, hogy nem javul a helyzet, sőt, talán még romlik. És egy idő után elkezdenek elcsüggedni. Egyre nehezebb felemelni a kezet imádságra. Egyre nehezebb térdre hullani. Ott van a kísértés, úgyse hallgatja meg Isten. Hát minek? Hova? Kihez imádkozzak? Na hát ilyenkor is ott kell lennünk a másik mellett. Amikor egy súlyos beteg ott fekszik a kórházban hetek, vagy talán hónapok óta, micsoda erő, ha oda tudunk ülni mellé az ágyra. Elmondja őszintén, hogy én már imádkozni sem tudok. Egyszer egy filmben láttam, hogy a család nagyon nagy bajban volt, hónapok óta teljes anyagi ellehetetlenülésben voltak, és akkor azt mondta a feleség, hogy imádkozzunk. És a férje azt mondta, kifogytam az imádságokból. Már nem bírok. Milyen jó, amikor te oda tudsz menni a másikhoz, és azt mondod, akkor imádkozom én. Akkor imádkozom én helyetted, meg imádkozom én veled, itt melletted. De nem hagylak magadra. Nem hagylak egyedül. Oda tudunk-e így állni a másikhoz? Vagy hagyjuk, hogy a keserűség gyökerei növekedjenek. Aztán olvasunk arról is, hogy egy alkalommal Mózes Amálek ellen harcolt. Isten azt mondta Mózesnek, hogy amíg fel van emelve a keze, addig győzni fognak. De Mózesnek a kezei elfáradtak. A harc nem egy óra hosszán át tartott, szerintem addig se bírnánk felemelve tartani a kezünket, hanem egy teljes napon át. Nincs ember, aki ezt meg tudja tenni, égbe emelni a kezét egy napon keresztül. Amíg fel volt emelve, Mózes keze győzelemre álltak. Mihelyt leengedte a kezét, azonnal veszítésre. És milyen jó, hogy volt két ember, aki, mikor látta, hogy Mózesnek már remeg a keze, a térde, hozott egy jó nagy követ, ráültették Mózest, és odaálltak két oldalról mellé, és megtámasztották a kezét. Tartották. Tartották az ég felé. Biztos vagyok benne, a nap végére ő semmit nem érzett a kezéből, mintha le lenne vágva. De volt, aki ott állt mellette és tartotta. Ott vannak testvérek, lelkipásztorok, elöljárók a vártán, az őrálló helyen. Odaállunk-e melléjük megtartani a kezüket? Odaállunk-e melléjük támaszt nyújtani nekik? Vagy csak, mikor ők is megfáradnak, mikor őket is megkísérti valami, amikor elesnek, akkor megvetjük őket, megvetően beszélünk róluk, kinevetjük, vagy kigúnyoljuk őket. És azt mondjuk, hát ez prédikál nekem? Oda tudunk-e állni a vezetők mellé, tartani az ő kezüket? Azt mondtam az elején, hogy két módon indulhat meg a keserűség gyökere az életünkben, kívülről vagy belülről. Belülről nézve egészen érdekes az, amit az ige említ. Azt mondja, hogy a bűn miatt nőtt fel a keserűség gyökere. Egész pontosan azért, mert az illető elhajlik Isten kegyelmétől. Ézsaut hozza példaként az ige írója elénk. Talán kutatunk a Biblia ismeretünkben, és gondolkodunk rajta, hogy de miért hozza ide Ézsaut? Mi az a bűn, amit Ézsau elkövetett? Mi az az óriási vétek, amivel ő eltávolodott az Isten kegyelmétől, és amiért ő példává lett arra, hogy felnövekszik a keserűség gyökere valakinek a szívében? Nézzük meg ezt alaposan. Izsáknak, Ábrahám fiának két gyermeke született, Ézsau és Jákob. A két fiú felnőtt, Ézsau vadász lett, Jákob pedig inkább állattartó. Ézsau olyan igazi, férfias, erős valaki lehetett, aki nagyon szimpatikus volt az apjának, Izsáknak. Gyönyörködött a határozottságában, a szilajságában, az erejében, a szabadságában. Ki tudja, nem látta-e ő benne a saját maga vágyott ifjúságát a fiában. Minden esetre egyértelműen mondja a Biblia, hogy elfogult volt vele szemben, nagyon szerette őt és büszke volt rá. De mindeközben nem figyelt a lelkére. Elsikkadt afelett, hogy hogyan áll a fia Istennel, legalábbis biztos, hogy ez nem volt túlságosan előtérbe helyezve. Élte Ézsau a maga szabad életét, átérezte a vadászatnak a veszélyét, de inkább annak a szépsége vonzotta őt. Így egy alkalommal Jákob, amikor ételt főzött, és megjött Ézsau fáradtan, éhesen a mezőről, eladta öccsének az első szülöttség jogát egy tál ételért, mint később kiderül, egy tál lencséért. Az ígéret, az áldás helyett, ami majd később lett volna az övé, választotta azt, amit most megkaphat azonnal. Ami most az enyém lehet, az kell. Mi lesz azzal az ígérettel, ki tudja, meddig élek? Megölhet engem egy vadállat is a mezőn, nem érdekel engem, nem foglalkozom vele. Talán így gondolkodott Ézsau. Minden esetre nem volt neki elég fontos az ígéret, az első szülöttséggel járó jog, az áldás és az ebből fakadó felelősség. Éljünk a mának, legyen ma mit ennem, hogy mi lesz később, igazából annyira nem érdekel. Később pedig, mivel Jákob tudta, hogy a testvére nem fogja állni a szavát, hiába esküdött meg, csellel vette el tőle az első szülöttségi áldást, ami most már neki járt. Így megdöbbent Ézsau, amikor kiderült, hogy nem az övé az áldás, nem az övé az ígéret. Sírt, átkozódott, bosszút forralt, gyilkosságra készült, pedig ő vetette el magától a lelki értékeket. Ő mondta ezekre azt, hogy engem ez nem érdekel. Csak amikor odaért, amikor az övé lehetett volna, akkor döbbent rá, hogy mit veszített el, és haragudott mindenkire. Mindez kétség kívül az ő felelőssége volt. Az ő rossz döntése. Az ő felelőtlen élete. De azért, ha egy kicsit mélyebben tekintünk bele, akkor azt kell látnunk, hogy felelős volt mindezért a családja is. Miért nem intették Ézsaut időben? Miért nem mondták neki, hogy úgy látjuk, távolodsz az Úrtól? Úgy látjuk, hogy valami nincs rendben a lelkeddel. Úgy látjuk, hogy téged ezek a dolgok már nem igazán érdekelnek. Neked mindenedet kitölti a vadászat, meg ez a szilai élet, esetleg a szoknyának az üldözése. Az apja gyönyörködött a fia erejében, az ügyességében, a szilajságában, az anyja a testvérét babusgatta, a saját testvére meg kihasználta őt. De senki nem intette. Senki nem állt mellé. Senki nem figyelmeztette időben. Olyan szemléletes, ahogy az ige fogalmaz, nem találta a megtérés útját Noha, könnyek között kereste. Olyan ez, mint amikor gyerek voltam, nagyon sok nyarat ott töltöttem Füzérradványban, nagyszüleimnél. Van egy nagyon kedves barátom, akivel együtt játszottunk ezeken a nyarakon. És az egyik legszimpatikusabb, legkedveltebb játékunk a bunkerépítés volt. Ott a faluban volt egy olyan rész, ami mindenféle növésekkel teli volt, orgonával, meg más egyébbel. És akkor mi vágtunk kis keskeny ösvényt ebbe a nagy gazba, minél kanyargósabbat, aztán egyszer azt gondoltuk, hogy na, itt lesz a bunker. És akkor azt, ott egy nagyobb területet kiírtottunk, és akkor ott töltöttük a napokat. Mi ott beszélgettünk, meg nem tudom, miket csináltunk. Nem is volt az érdekes, csak az volt izgalmas, amikor valaki elment ott a közelben, legyünk csendben, nehogy észrevegye, és ez olyan izgalmas egy gyermeknek. Aztán eltelt a nyár, jött az iskola, a barátom se foglalkozott ott azzal a bunkerrel, és jött a következő nyár, alig vártuk, menjünk, nézzük meg a bunkit, így neveztük mi, és nem volt sehol. Nem találtuk meg. Pedig nem lopta el senki. Csak benőtte újra a gaz. Úgy benőtte, hogy nyoma nem volt. Na, aztán mi nekiálltunk, csináltunk újat. Élveztük, örültünk neki. Na, de hát testvérek, ez játék. Az örök élet meg nem játék. Ezért sírt. Ezért zokogott annyira Ézsau. Mert ő nem egy bunkert vesztette el, hanem a megtérés útját. Keservesen sírt. Aztán haragudott, átkozódott, és mindent csinált. Jaj, ha ezt az utat elveszti valaki. Mert el lehet távolodni úgy az Úrtól, hogy már valaki nem találja meg a visszavezető utat. A templomot meg lehet találni. Ez a templom reménység szerint itt lesz 100 év múlva is. Amikor leégett, Isten kegyelméből újraépítettük. Ezt fel lehet építeni, kőt kőre, fát fára lehet tenni. De hogy Istennel lehet-e találkozni? Lehet, hogy van, aki 20-30 év után, iszonyatos nagy vargabetűk után visszatér, leül a templomba, és várja azt, amit elengedett, hogy szóljon az Isten. És azt vesz észre, hogy csak egy pap beszél. Csak egy lelkész beszél. És nem érti miért. És lehet elmegy egy másik templomba, és ott is csak egy másik pap beszél. Miért nem az Úr szól hozzám? Miért nem érzem azt, hogy megint pont nekem beszél? Miért nem? Ézsau is azt mondta, miért nem? Miért nem lehet már az enyém az áldás? Azért, mert túl messze vagy. Ezért nem szabad engedni, hogy a keserűség gyökere felnövekedjen valakinek a szívében. Ha az a valaki nem is törődik vele, nekünk segítenünk kell, legalább inteni, hogy testvér, ez téged meg fog ölni. Testvér, amerre te most jársz, az a halálodat fogja okozni. Ez lesz a véged. Térj meg, térj vissza, segítek. Imádkozzunk együtt. Gyere velem a templomba, ott fogok ülni melletted végig. Ne foglalkozz vele, hogy valaki megszól-e téged, nem fognak. De gyere, ne szakadj el az Úr kegyelmétől. És mindez azért is nagyon fontos, testvérek, hogy a keserűség gyökere fel ne növekedjen a szívünkben, mert ez, ahogy mondtam is az elején, tényleg olyan, mint az akác. Nem nézi, hogy hol van a kerítés határ. Az megjelenik a szomszéd portáján is. Lehet, hogy én rendben tartom a saját életemet, de meg fog jelenni nálam is. Nagyon sok település határában, az én gyerekkoromban, szerintem akkor volt ennek a csúcspontja, akkor virágzott, emberek telkeket vásároltak. A falusiak is, a városiak is. A falusi vágyott arra, hogy legyen egy kicsit nagyobb telke, mint ez a kert, és ültetett szőlőt, különösen a domboldalba. A városi kiment és kis kertet gondozgatott. Letelt a 8 órai munkaidő, kimentek és ott folytatták a munkát. Azt már saját maguknak. nyáron is nagyon sok időt ott töltöttek, töltöttünk, én magam is. Aztán jött a rendszerváltás, és elkezdtek szaporodni az addig is meglévő lopások. Egyre több lett belőlük. Azt vettük észre, hogy lassan nem magunknak termelünk, hanem másoknak. Mindent elvisznek, mindent. Aztán a politika behozott egy olyan elnevezést a köztudatba, hogy megélhetési bűnözés. Ezzel el volt intézve. Kész. Nem tudunk mit tenni. Nem vitt el ennyi meg ennyi pénzösszegű termést, nem foglalkozunk vele. Nem fog a rendőrség egy láda alma után nyomozni. És az emberek elkezdtek elkeseredni. Szerte az országban. Elkezdett növekedni a keserűség gyökere a szívükben. Azt látták, tehetetlenek vagyunk. És akkor jött az egyik ember, a másik, és azt mondta, én nem megyek többet. Nem akarom látni, hogy ott megy tönkre minden. Hogy én hiába dolgozom, ott hagyom. És ott hagyta az egyik, a másik, a tizedik, az ötvenedik, és most már így állnak gazban a 30 évvel ezelőtt gyönyörű földek. Ismerek olyanokat, akik azt mondták, hogy én kitartok, én nem adom fel. És ment, és a saját földjét ember magasságú gaz vette körül minden irányból. De ő próbálta rendben tartani. Aztán egy idő múlva rájött, hogy most már csak a mindenhonnan áramló, iszonyatos mennyiségű gazzal küzd. És feladta ő is. Jaj, nekünk testvérek, hogyha ezt az egyházban is meg lehet tenni. Jaj, nekünk, hogyha az egyházban is megtörténhet ez. Ha itt nálunk is meg lehet keseredni. Ha eltűrjük a bűnt, ha elnézünk felette, ha azt mondjuk, hogy ez még belefér, mert meg fog bennünket ölni. Tönkre fog bennünket tenni. És az Isten nem küldi az áldását egy ilyen helyre. Jaj nekünk, ha elnézzük a bűnt, ha hagyjuk felnőni a keserűség gyökereit a szívekben. Ilyen vagy olyan magyarázattal, de elfordítjuk a fejünket a szomorkodó, a nyomorúságban levő, vagy a bűnben levő testvértől. Mert akkor majd lehet, hogy a gyermekeink fogják azt mondani, apa, hát miért nem beszéltél nekem erről? Miért nem intettél akkor, amikor még lehetett? Miért nem figyelmeztettél, hogy nem jó társaságba kerültem? Miért nézted el? Miért nem figyelmeztettél, hogy az, akiben én olyan vakon szerelmes vagyok, egy alkoholista is engem ütni-verni fog? Miért nem figyelmeztettél, hogy te láttad, hogy az a nő, akiben annyira szerelmes vagyok, az szerelmes még 10 másikba, és nem lesz hozzám hűséges sohasem? És miért nem figyelmeztettél, hogy nekem a lelki otthonom itt van, az egyházban, a templomban, az Úrnál? Miért nem intettél? Miért nem szóltál? Nem szabad hagynunk, testvérek, hogy a keserűség gyökerei, a bűn gyökerei felnövekedjenek a családban, a gyülekezetben, a környezetünkben. Az Úr felelőssé tett bennünket egymás iránt, hogy el ne szakadjunk tőle, és végül örökölhessük az áldásokat, az életet, amit nekünk készített, hogy ne essünk az Ézsau hibájába, akinek a végén már kellett volna az áldás, de nem találta. Mint amikor valaki az életét a halálos ágyán úgy foglalta össze, hogy elrontottam, és nem tudja újra kezdeni. Nincs több hátra. Az Úr azt akarja, hogy azt az áldást, azt az örömet, a kegyelmet, amit nekünk elkészített, mi abban részesüljünk. És azért jött, hogy ezt mindenkinek adja kivétel nélkül, mindenkinek. És hogy valaki el ne hajoljon attól a kegyelemtől, azért te is felelős vagy. Adja az Úr, hogy ezzel éljünk az ő dicsőségére. Amen. Urunk, köszönjük neked a te ígédet, amellyel szóltál ma is hozzánk. Magasztalunk téged, Urunk, hogy nem hagysz bennünket egyedül, hanem testvéreket állítasz körénk. Olyan jól esik, Urunk, amikor valaki felhív telefonon. Sokszor úgy érezzük, hogy mintha tudná, hogy most éppen el vagyok keseredve, hogy most magam alatt vagyok. És köszönjük, Urunk, hogy van, aki szelíden, szeretettel megmer szólítani bennünket, amikor a bűn lejtőjén haladunk. Áldott légy, ha adsz mellénk ilyen testvéreket. És imádkozunk, Urunk, önmagunkért, hogy mi is legyünk ilyenek, akik nem szégyenlik és nem félnek kimondani a valóságot azért, hogy a másikat megmentsék. Kérünk téged, Urunk, hogy ne a bűnben gyönyörködjünk, hanem a tiszta és szent életben, a boldog életekben. Így imádkozunk, Urunk, azokért, akiknek az életében egyre jobban erősödnek, növekednek, burjánzanak a keserűségnek a gyökerei, akik valamilyen betegséget, valamilyen családi problémát küzdenek meg napról napra, állandó stresszben vannak, és talán már odáig is eljutottak, hogy úgy érzik, mint az a férfi, kifogytam az imádságból. Segíts, Urunk, meglátni őket, akkor is, hogyha ők ezt nem teszik szóvá, ha nincs elég hitük, ha nincs elég bátorságuk segítséget kérni, hadd állhassunk oda melléjük, Urunk. És imádkozunk, Urunk, azokért is, akik eltávolodtak a gyülekezettől, akik eltávolodtak tőled, akik egyre ritkábban jelennek meg itt a templomban, vélt vagy valós sérelmeik miatt, a trehányságuk miatt, vagy azért, mert a világ jobban vonza őket. Bármilyen okból, Urunk, segíts, hogy meg tudjuk őket keresni, és vissza tudjuk őket hívni, hogy nehogy az Ézsau útján járjanak. Könyörülj rajtunk, Urunk, és így áldj meg bennünket, figyelmes szívvel, lélekkel, a családunkban, a gyülekezetben, a lakókörnyezetünkben. Tégy bennünket, Urunk, felelőssé, és ne engedd, hogy azt tudjuk mondani, ez nem az én dolgom. Segíts, Urunk, hogy így lehessünk a te munkatársaid, akik hozzád hívogatnak, akik András módjára oda hívják az embereket, a nyomorúságban és bűnben levőket a kegyelem királyi trónusához. Így kérünk a betegeinkért, a szenvedőkért, az elesettekért, a magányosakért. Állj melléjük és állíts melléjük bennünket. És imádkozunk, Urunk, azokért, akik erősek, akik tele vannak lendülettel, odaadással, add, Urunk, hogy ezt a te szolgálatodba állítsák, hogy keressék a szolgálatnak a helyét, a lehetőségét, és meg is találják azt a te dicsőségedre. Hallgass meg, Urunk, kegyelmedért. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.